Labort Cigéza, a Nyíregyháza Kertvárosi Evangélikus Egyházközség lelkésze, és mellette több szociális intézménynek az igazgatója. Röviden a hallgatóknak mutassa be a kertvárosi gyülekezetet.
A kertvárosi gyülekezet egy fiatal gyülekezet, hiszen 1992-ben alakult, korábban a kertvárosi gyülekezet története egybefonódott a nyíregyházi evangélikusság történetével, hát most is része nyilván, de önállóan 92 óta létezik. Egy amúgy is nyíregyházi kertvárosnak van egy saját identitása, és itt vannak más felekezetek is önállóan, a reformátusok és a görögkatolikusok is, utoljára önállósodott az evangélikus gyülekezet. Városi rész és tanyai rész tartozik a gyülekezethez, tehát egyszerre van benne városi és egy sajátos nyíregyházi település szerkezetből adódó tanyai közösség, tehát egy sokrétű gyülekezet ebből a szempontból, és azt gondolom, hogy a legfontosabb sajátosságunk az, hogy egy templom nélküli gyülekezet vagyunk, még nincs templomunk, azt tervezzük, hogy építünk. Én azt szoktam mondani, hogy sokkal jobb, hogy egy templom nélküli gyülekezet vagyunk, mint egy gyülekezet nélküli templom. Az igazán baj, van ilyen is egyébként.
Nem csak gyülekezeti munkával foglalkozik, hanem más intézmények vezetésével is. Miben sajátos ez a gyülekezet?
Hát annyiban még, hogy a gyülekezetet alapítók, tehát ezt név szerint is azt gondolom, hogy szabad mondanom, Magyar László az én elődöm lelkészi szempontból, és Nagyváti Pál, aki a gyülekezetnek volt a felügyelője, és az akkori gyülekezeti vezetés már 1996-ban, tehát pár évvel a megalakulás után létrehozták a Jobb Olivér szeretetintézményt. Két ok miatt, egyrészt ezzel tisztelektek az itt szolgáló, hosszú időn keresztül itt szolgáló Jobb Olivér lelkész előtt, akinek egyébként jövőre lesz ugye 100 éves a születésének az évfordulója. A másik, amit fölmértek az alapítók, az intézmény alapítói, hogy a tanyai területen és a városi részen is sok idős ember él. És hogy ennek az idős embernek segítségre van szüksége. Tehát az gyakorlatilag, hogy megfordult, hogy érthető legyen, hogy megfordult az itteni életforma. Korábban ez úgy működött, a tanya és a város közötti kapcsolat, hogy a tanyán, amikor kiházasították az öregek a családot, akkor valamelyik fiatal ott maradt a tanyán, és az idősek beköltöztek a városba, tehát két laki volt minimum, egy családnak volt egy városi háza is. Itt a nagyszülőknél laktak a gyerekek, és jártak iskolába, tehát nem kellett kollégium, a fiatalok meg kimaradtak a tanyán. Na most itt a fejlődés, úgymond fejlődéssel, vagy a változással megfordult a trend, a fiatalok bejöttek a városba is szétszélettek, és az öregek az utolsó leheletükig védik az ősi birtokot, és a földet, és a vallást, amiért egyébként annak idején idejöttek, és ezekben az elnéptelenedő tanyákban nagyon sok idős ember volt, és a gyülekezet azt ismerte föl, hogy felelősséggel tartozunk, hogy őket megsegítjük, és ennek a céljával alakult 1996-ban a szeretetintézmény. És ennek a szolgálata bővült ki egy sajátos területtel 2003-ban, amikor a várossal megkötöttünk egy ellátási szerződést, és átvállaltuk a város szociális alapellátását. És ez azt jelenti tehát, hogy akkor ettől kezdve itt a város részben élőknek a szociális étkeztetését, a tanyagondnoki szolgálatot, vagy falugondnoki szolgálatot más helyen, a családsegítést, a házi segítségnyújtást és egy idősek klubját tart fönn és működtet a Jók Szeretet Intézmény, hogy ilyen nappali ellátást nyújtó módon, életközeli módon legyünk jelen a rászorultak életében, és gyors segítséget tudjunk adni.
Volt valamilyen minta vagy példa, amikor ezt a társadalmi szerepet átvállalta a gyülekezet, vagy pedig saját fejük után mentek, nem volt semmilyen séma, amit követhettek volna?
Hát részben volt, azt gondolom, minta. Egyrészt az itt szolgáló, korábban itt szolgáló lelkészek azért ezt végezték, tehát ez nem egy eredeti ötlet, ez ez másolás vagy adaptálás. Jobb Olivérről itt például azt hallom folyamatosan, én ugye őt nem ismerhettem, de hogy ő ugyanígy gyógyszereket, meg orvosi ellátás, meg minden segítséget itt az 50-es évek legnehezebb időszakában az itt élőknek megadott valakit. Azt mondta az én mi gondnokunk, hogy Jobb Olivér egy intézmény volt, aki ugyanazt csinálta, amit most mi intézményi keretek között. Tehát volt egyszer egy ilyen, hogy is mondjam, példa, ami beleivódott a gyülekezet gondolkodásmódjába, nyilvánvalóan meg hitébe. A másik, hogy annyi, nyilván egy modernebb változat, hogy a szerencsésen találkozott ez a gyülekezeti akarat azzal a városi törekvéssel, amelyik a korábbi állami monopól helyzetet, ami a szociális szférában megvolt, azt le akarta bontani. Tehát a nyíregyházi város önkormányzata, a városvezetés, illetve a szociális iroda, személy szerint Demedóra, abban a koncepcióban gondolkodott és gondolkodik évek óta, hogy a város a lehető legtöbb feladatot, csúnya szóval mondva, szervezze ki civileknek és egyházi szervezeteknek, hogy ezt jobban tudják csinálni, nem városi feladat, de át kell adni. És ennek a városi szándéknak, meg a gyülekezeti szándéknak a szerencsés találkozásából születhetett meg az a tudomásom szerint egyedülálló helyzet, hogy egy városrész szociális alapellátását egy gyülekezet átvállalta, mert ilyen úgy tudom, hogy evangélikus vonalon szerintem nincs, de úgy tudom, hogy többi felekezetnél sincs. Ez egy ilyen szempontból egy modellkísérlet is.
A gyülekezet is szerepet vállal, vagy csak a lelkész, vagy csak az intézmény vállal szerepet ebben a szociális munkában?
Nyilván ez hangsúlyokban válik külön. Elsősorban az adott területen, nyilván ugye a szociális alapellátást fajra nemre felekezetre való tekintet nélkül az intézménynek vinnie kell. Tehát az egyházi elképzelés az, hogy azokat az embereket, akiket ezen keresztül, a szolgálaton keresztül elérünk, azoknak a szociális ellátáson, mert ez a szociális ellátás ugye a szakmának a feladata, ezt maximálisan tiszteletben tartjuk, de az ellátáson túl, ha szüksége van gyógyító szeretetre, akkor az meg a gyülekezet közösségébe jöhet, ott épülhet be. Tehát a gyülekezet, mint befogadó, gyógyító közösség van jelen. Na most ezt a gyülekezet, én azt gondolom, megértette, de azért ezt tanulni kell mindannyiunknak, mert az evangélikus identitásunk nem ez. A hagyományos evangélikus identitásunk az, hogy vasárnap elmegyünk a templomba, befizetjük az egyház fenntartó járulékot, részt veszünk a gyülekezet alkalmain, és kész. Ugye? Most ehhez képest az, hogy egy aktív gyülekezeti evangélikus, vagy egyházi, vagy keresztény identitásom, az a befogadó, segítő identitás, az egy kicsit kiment a divatból, vagy elfakult, én azt gondolom megfakult, de én azt látom, hogy a gyülekezetünknek a tagjai jól állnak ehhez a kérdéshez. Egyetlen egy nehézsége nyilván van, és itt a templom nélküliségünk, vagy az, hogy nincs központja igazából a gyülekezetnek, az egy nagy-nagy hiány, amit szeretnénk, de amennyire jó Isten is megsegít bennünket, minél hamarabb pótolni, mert az ilyen közösségépítési dolgokhoz hát egy lelki központ az elengedhetetlen. Tehát most ez már egyre erősebb hiányként éljük meg, hogy egy közösségi alkalmakra is alkalmas gyülekezeti központunk, templomunk nincs.
Az első időkben, amikor átvették ezt a szerepet, akiken segítenek, ők hogyan fogadták azt a döntést, hogy most nem a önkormányzat fog segíteni, hanem egy egyházi szervezet vagy egy gyülekezet?
Hát nyilván tarka volt a kép, tehát volt, akik örültek ennek, ez tény és való, voltak, akik igyekeztek volna ebből kihátrálni, voltak, akik meg azt mondták, hogy hát majd meglátjuk. Na most én azt gondolom, hogy az elmúlt évek alapján a szolgáltatásainkat, tehát fölépült a jómnak az emberi kapacitása, tehát egy jó szakember gárda végzi a munkát, ugye naponta a szociális étkeztetésben itt 300 adag ebédet visznek ki a munkatársak. Azt látták, hogy attól, hogy az egyház szállítja az ételt, nem rosszabb lett, hanem jobb. Ez is egy misszió, hogy azt látják, hogy odafigyelnek az igényekre. Én azt gondolom, hogy az étel kiszállító fiúk, akik nagyon korrektül és udvariasan bánnak azokkal, akikhez viszik az ételt. Hát ez mind azt jelzi, hogy ez még nem hitébresztés, ez csak egy olyan légkörnek a teremtése, amelyik azt jelenti, hogy az egyház megbecsültsége javul. Azután még nagyon sok minden van, de azt gondolom, hogy összességében ez így az elmúlt időszakra működőképessé és jól elfogadottá vált a Jobb Szeretet Intézményünk szolgálata területen.
Eddig arról beszéltünk, hogy milyen feladatokat láttatok el, illetve hogy hogyan épül fel ez a végülis missziói munka. Arra lennék kíváncsi, hogy mennyien érdeklődtek a hasonló tevékenység iránt, mennyire példaérdekű az a munka, amit itt végeztek.
Túl sok érdeklődés, megmondom, hogy mondjam, hogy nem volt. Nyilván ennek két vagy több összetevője is van. Nem nagyon vertük nagy dobra igazából, hogy itt mi mit csinálunk, mert hát nem reklámszakemberek vagyunk, hanem szolgálni akaró emberek. Természetesen én azt gondolom, hogy ez az egyik, a másik, meg én azért is vagyok ezzel egy kicsit óvatos, mert még azért a folyamatnak a viszonylag az elején vagyunk, tehát ez ott több évben mérhető folyamat, és nem kell túl hamar beszélni, nem titkos, tehát szó se róla, csak meg kell várni, ha kísérletnek tekintjük, akkor a kísérletek után kell arról beszélni, hogy na ez már mi a jó, mi az erénye és mi a gyengéje. Ezt belülről látjuk, de természetesen nem azt jelenti, hogy elzárkoznánk bármilyen érdeklődéstől. Németek, a Bajor Evangélikus Egyház diakóné küldöttsége volt nálunk, ők nagyon-nagyon nagy örömmel és lelkesedéssel mentek el, és küldtek azóta is ember. Tehát azt gondolom, hogy az a típusú dolog, amit mi itt végzünk, én azt gondolom, hogy én legalábbis meg vagyok róla győződve, hogy ez egy jó irány, hogy a szociális alapellátás, nappali ellátás nem drága ellátásokat végzünk, nem monstrum intézményeket hozunk létre, hanem életközeli, célirányos feladatokat látunk el, hogy az itt élők a saját otthonukban érezzék jól magukat, és ha lehet, akkor ezáltal a gyülekezet életébe is kapcsolódjanak bele. Tehát azt gondolom, hogy ez egy járható modell, reménységem szerint más gyülekezetek számára is, és ezt azért mondom, mert ugye azért a gyülekezeteknek az élete elég komoly nehézségekkel küzd, anyagi nehézséggel. Tehát itt őszintén kell beszélni erről, hogy a gyülekezeteink legnagyobb része nem képes önmagát fönntartani. Na most egy intézményt, ami a fenntartás nem az anyagi részét jelenti, hiszen azt állami normatívából kapjuk, ugye. Ez inkább a hozzáadott emberi többlet, amivel ha jól gazdálkodik egy közösség, akkor az pontosan azt jelenti, hogy az a többlet, amit a város is azért adott nekünk át, ugye itt Nyíregyházában azt mondta, hogy mi azt várjuk el tőletek, hogy emberileg, meg hitbelileg hozzáadott többletet tudtok adni hozzánk képest. Na most ehhez egy komoly lehetőség is egyúttal a gyülekezetek megmaradásának és továbbélésének. Statisztikai tény, hogy itt évtized múlva itt zuhanó repülésbe kerülnek a gyülekezetek, talán sok gyülekezetnek lesz anyagi gondja, meg fenntartási, megélhetési gondja. Én azt gondolom, hogy egyébként mondjuk egy tanyagondnoki, egy falugondnoki szolgálat átvételével, hát egy gyülekezet nagyon-nagyon sokat tud tenni a településért, de egy adott ember kenyere biztosítva van, és tudja szervezni a gyülekezet dolgait is. Tehát ez a kettő világosan, jól elkülönítetten, de mégis összeérő módon működtethető. És mindenki számára segítséget adhat.
Utolsó kérdésként azt tenném föl, hogy milyen tervek vannak közeljövőben.
Igen, na most a legfrissebb egy vadonatúj helyzet, hogy van itt a város részen, a kertvárosi részen egy iskola, amelyik kiköltözött és üresen maradt az épület, amelyik alkalmas lenne egy templom és egy közösségi központ kiépítésére, átvételére. és az önkormányzattal vagyunk tárgyalásban, hogy ezt a területet megkapjuk, illetve egy részét megvásároljuk, és hogyha ez sikerül, akkor itt elérhető közelségbe kerül az, hogy egy közösségi, szociális, vallási és közművelődési tér együtt lesz, mert akkor együtt lennénk ebben a térben, ezt ajánlottuk a városnak, hogy egy városrészi művelődési ház is legyen együtt a templommal, meg a szociális szférával, mert hát miért építsen a város is külön egy épületet, mondjuk egy teret, amit ritkábban használnak, meg mi is, tehát itt együtt próbálnánk menetelni megint az adott lehetőségekkel, és ez egy újra egy izgalmas feladat elé állít bennünket, ez az egyik nagy terv. A másik, hogy tárgyalásban vagyunk az Országos Egyházzal a tekintetben, hogy az oltalom szeretett szolgálat, amelyik a városi hajléktalan ellátást végzi, annak a fenntartói jogait a kertvárosi gyülekezet átvállalná, hogy a helyi közösség végezné az hajléktalan ellátást is. Elsősorban is a gyülekezetépítési szempontból, meg abból, hogy szintén azt gondolom, hogy egy hajléktalan ellátást nem lehet helyi közösségi visszacsatolás nélkül végezni, hiszen az embereknek, a hajléktalanoknak a nagy részének nem csupán az a baja, hogy nincs munkája, meg esetleg szenvedélybeteg, hanem az is, hogy kiesett a helyi emberi közösségekből is. Vissza kell fogadni az emberi közösségekbe is. Ez csak úgy működik, ha egy gyülekezet, helyi közösség ezt fölvállalja. És a gyülekezetünk ezt úgy döntött, hogy fölvállalná. Tehát azt gondolom, hogy ez is ugyanebbe a vonalba tartozik, hogy a gyülekezet mint gyógyító közösség él. Nyilván hitet mi nem tudunk adni. Imádkozhatunk azért, hogy a Jóisten adjon hitet azoknak, akik hozzánk jönnek. Nekünk emberi kezeket kell adni, akikbe bele tudnak kapaszkodni azok, akik bajban vannak.